A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Isten szent igéjét, amint megírva található a Bírák könyvének 13. részében, az első 14 versben. Izrael fiai ismét azt tették, amit rossznak lát az Úr. Ezért az Úr a filiszteusok kezébe adta őket 40 esztendőre. Volt egy dán nemzetségéből való ember, Corából, akinek a neve Mánoach volt. A felesége meddő volt, nem szült. Megjelent egyszer az Úr angyala az asszonynak, és azt mondta neki: lásd, te meddő vagy, nem szültél, de teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva vigyázz, hogy bort vagy részegítő italt ne igyál, és semmiféle tisztátalant ne egyél. Mert teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Ne érj annak a fejét borotva, mert Istennek szentelt lesz az a gyermek már anyja méhében. Ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Az asszony elment, és ezt mondta a férjének: Isten embere jött hozzám. Alakja olyan volt, mint Isten angyalának az alakja, igen félelmetes. Nem kérdeztem meg, hogy honnan való, ő pedig nem mondta meg nekem a nevét. Ezt mondta nekem: teherbe fogsz esni, és fiút szülsz. Mostantól fogva ne igyál bort vagy részegítő italt, és ne egyél semmiféle tisztátalant, mert Istennek szentelt lesz ez a gyermek születésétől fogva halála napjáig. Akkor Mánoach könyörgött az Úrhoz, és ezt mondta: kérlek, Uram, Istennek az embere, akit küldöttél, hadd jöjjen el ismét hozzánk, és tanítson meg bennünket, hogy mit cselekedjünk a gyermekkel, ha majd megszületik. Isten meghallgatta Mánoach szavát, és az Isten angyala megint eljött az asszonyhoz, amikor az a mezőn volt, a férje Mánoach azonban nem volt vele. Akkor az asszony gyorsan elfutott, hírt adott a férjének, és ezt mondta neki: megjelent nekem az a férfi, aki a minap nálam járt. Mánoach fölkelt, és követte feleségét. Amikor odaért ahhoz a férfihoz, ezt kérdezte tőle: te vagy az a férfi, aki ezzel az asszonnyal beszélt? Ő így felelt: én vagyok. Mánoach ezt mondta: ha majd beteljesedik ígéreted, milyen legyen a gyermek élete, és mit tegyünk vele? Az Úr angyala ezt mondta Mánoachnak: őrizkedjék az asszony mindattól, amit megmondtam. Semmit se egyék, ami szőlőtőkéről való, bort és részegítő italt ne igyék, és semmiféle tisztátalant ne egyék. Tartsa meg mindazt, amit parancsoltam neki. Azután az asszony fiút szült, és elnevezte Sámsonnak. A gyermek felnövekedett, és megáldotta őt az Úr. Amen. Isten tegye áldottá az ő igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádsággal feleljünk a mi Urunk megszólító szavára. Mindenható mennyei édesatyánk, köszönjük néked, hogy ezt a vasárnapot a te neved dicsőítésével és imádásával kezdhetjük. Add, hogy ez a nap a te dicsőségedet hirdesse. Köszönjük, hogy egy hosszú hét után pihenésünkben veled lehetünk, és családunkkal, akikkel megajándékoztál bennünket. Öröm számunkra az, hogy együtt lehetünk veled, öröm számunkra a benned való elcsendesedés lehetősége, és a reád való odafigyelés. Erősítsd meg bennünk szent lelked erejét, és a szent lélek gyümölcseit, hogy benned megigazulva igaz gyermekeiddé válhassunk. Add, hogy neked szolgáljunk, és neked éljünk. kérünk, segíts most bennünket figyelni a te szent igédre. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen.
Amen.
Az a szent ige, amelyről szeretnék előttetek Isten szent lelke segítségével bizonyságot tenni, megírva található az előbb felolvasott ige szakaszban, a Bírák könyvének a 13. részében, valamint János evangéliumának a 8. részében, a 12. versben, az ige olvasását és magyarázását leülve hallgassa a gyülekezet. Jézus ezt mondta nekik: Én vagyok a világ világossága, aki engem követ nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Amen. Kedves testvérek, egy alkalommal Sámson történetének próbáltam meg utána olvasni, és egy kommentárt is elővettem, és annyira elmélyedtem az olvasásban, hogy az akkor 7 éves fiamnak, aki most a legnagyobb fiam, feltűnt, hogy mennyire elmélyedek az olvasásban, és kérdezte, hogy mit olvasok. Hát mondom neki, hogy Sámson történetéről olvasok. Mivel még nem hallott Sámsonról, ezért megkérdezte, hogy ki az a Sámson. Nem tudtam neki más, hogy röviden elmagyarázni, csak annyit mondtam, hogy egy nagyon erős ember, aki annyira erős volt, hogy képes volt még a város kapuit is az ajtó félfával együtt kitépni és fölvinni egy magas hegy tetejére. Rögtön megállapította, hogy akkor ő olyan volt, mint Herkules. Abban az időben ment ez a népszerű rajzfilm sorozat, és mondom neki, hogy igen, olyan volt, mint Herkules. 7 éves létére milyen jól fogtam meg ennek a történetnek a lényegét. Mert Sámsont azt különböztette meg mindenki mástól, hogy természetfeletti erővel bírt. De ez az erő az Istennel való kapcsolatának volt a különleges jele. Minden népnek megvannak a maga hősei, talán minden népnél van egy ember, aki erősebb volt mindenki másnál. Így volt ez a görögöknél Héraklész, a rómaiaknál Herkules, a magyaroknak Toldi Miklós, a zsidóknál Sámson. De Sámson különbözik mindezektől a hősöktől, akiket most felsoroltunk. Először is azért, mert angyal adja hírül az ő születését. Ez még a Bibliában is igen ritkán fordul elő. Sámsonon kívül 4 esetben tudunk arról, hogy angyal jövendüli meg valakinek az érkezését. Így volt ez Izsák, Sámuel, Keresztelő János és Jézus esetében is. Másodszor azért különbözik Sámson más népek hőseitől, mert ő egy úgynevezett nazír volt, akit Isten választott ki, és ő pedig Istennek szentelte az életét. Ezért nem érhette a fejét borotva, ami azt jelentette, hogy nem volt szabad levágni sem a haját, sem a szakállát. Nem ihatott sem bort, sem semmilyen részegítő italt, és nem ehetett semmiféle tisztátalan eledelt. Vajon miért nem volt szabad levágni a haját és a szakállát? Azért, mert a le nem nyílt haj, az az Isten teremtői szabadságának a jelképe, az Istennek szentelt embernek olyannak kellett lennie, ahogyan Isten őt megteremtette. A szeszes ital fogyasztása pedig azért volt tilos, mert a környező népek pogány papjai alkoholos befolyásoltság alatt nyertek ihletet. Isten szent embere, a nazír azonban csak a Szentlélek befolyása alatt és ihletés alatt állhatott. Fontos tudnunk azt, hogy amikor Sámson nagy tetteiről olvasunk, még ha úgy is tűnik, hogy dühött erővel támad az ellenségre, ő ezt józanon cselekedte. Harmadszor pedig azért különbözött Sámson más hősöktől, mert ő kezdi majd megszabadítani Izraelt a filiszteusok hatalmából. Nem csak nazír volt, hanem bíra is volt. Izraelben a királyok korát megelőzően bírák vezették a népet, nem csak bíráskodtak, hanem harcoltak is, ők szabadították meg Izrael népét az aktuális ellenségtől. hiszen belekerült Izrael népe egy olyan körforgásba, hogy időnként jólétükben megtagadták Istent, akkor Isten ellenséget bocsátott rájuk büntetésből. A zsidók elkezdtek imádkozni, hogy Isten szabadítsa meg őket, és megtértek, Istenhez tértek. Ilyenkor támasztott Isten egy-egy bírát, aki megszabadította őket az ellenség kezéből. De utána, amikor jól volt dolguk, akkor megint elfordultak Istentől. Megint ellenség támadt rájuk, és ez így ment körforgásszerűen a bírák korszakában. Sámson nem önmagának élt, hanem tehetségét népe javára fordította. De ő még a többi bírától is különbözött, mert ő nem gyűjtött magának sereget, inkább magányos hős volt, nem ösztönzött másokat felkelésre és harcra, hanem inkább egyedül harcolt. Igaz, hogy nem aratott döntő győzelmeket, de tettei egész Izrael érdekében történtek. És ez a hatalmas, fékezhetetlen erejű ember, ez sokszor úgy viselkedett, mint egy nagy gyerek. Tettei sokszor inkább félelmetes csíntevésnek hatnak, mint sem egy hőshöz méltó nagy cselekedethez. Például, amikor ellopta Gázából a városkapu ajtaját, és felvitte egy hegytetőre, vagy amikor összefogott 300 rókát, vagy lehet, hogy ez inkább sakál volt, mert azok gyakrabban előfordultak Izraelben, kettesével a farkuknál fogva összekötötte őket, parazsat vagy tűzcsóvákat tett a farkuk közé, és behajtotta őket az ellenség olajtábláiba, szőlőskertjébe, búzatábláiba, így akkor az állatok fölgyújtották az ellenségnek az ennivalóját, és így tudott harcolni ellenük. De ez a nagy hős is, Sámson, csak egy esendő ember, aki nem mentes az emberi gyengeségektől és hibáktól. Sámson kegyetlennek tűnő tettei azt érzékeltetik minden időben az elnyomókkal és az elnyomó hatalmakkal, hogy hatalmuknak és zsarnokságuknak van határa. Ma is vannak Istennek szentelt emberek, még ha nem is fogadják meg, hogy nem vágatják le a hajukat és a szakálukat, és lehet, hogy nincsenek olyan látványos külső jelei, mint Sámson esetében. De mégis, aki magát Istennek szenteli, annak vannak látható jelei, többek között az, hogy rendszeresen eljár templomba, olvassa a Bibliát, énekel, imádkozik, támogatja az egyházát, de legfőbb ismertető jele az Istennek szentelt embernek az, hogy Jézus Krisztust megváltójának tartja. Ezért Istennek kell szentelni magunkat. Sámson nem csak egy különleges hős volt, hanem nyugodtan nevezhetjük őt Jézus Krisztus előképének. Minden gyarlóságával, emberi gyengeségével együtt a tökéletes szabadításra és a tökéletes szabadítóra, Jézus Krisztusra mutat. Gondoljunk először is arra, hogy mit olvasunk Máté evangéliumának a második részében. József Máriával és Jézussal abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveznek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Názáretinek, azaz Nazarájusznak, ami nem csak azt jelenti, hogy valaki Názáretből való, hanem azt is jelenti görögül, hogy Nazír, Istennek szentelt ember. Jézusnál ez nem külsőségek megtartásában mutatkozott meg, de Istennek szentelt ember, emberfia, Istenfia volt. Aztán gondoljunk arra, hogy hogyan látjuk Jézust a festményeken, az ikonokon. Hosszú hajjal és szakállal. Felelős ember nem merné biztosan állítani, hogy hogyan is nézett ki Jézus Krisztus, de mi ehhez vagyunk szokva, hogy hosszú a haja és van szakálla. Azt akarják, a művészek ezzel kifejezni, hogy Jézus Istennek szentelt nazír volt, hiszen nála jobban, nála tökéletesebben senki nem tudta Isten akaratát megvalósítani, senki nem tudta magát nála jobban Istennek odaszentelni. És harmadszor azért nevezhetjük Sámsont Jézus Krisztus előképének, mert a neve is Jézusra utal, azt jelenti ez a név, hogy napocska. Jézus a világ világossága, hozzá képest Sámson csak egy kis fény, csak egy kis napocska. Megpróbált cselekedeteivel, szabadító tetteivel fényt árasztani népére, megpróbált lelket önteni beléjük, míg az életét is feláldozta népéért. És ami Sámsonnak csak részlegesen, tökéletlenül sikerült, azt Jézus Krisztusnak sikerült teljesen és tökéletesen megvalósítania. Kereszthalálával és feltámadásával megváltotta a benne hívő embereket, hogy megmeneküljenek a kárhozattól, és örök életük legyen. Jézus nem csak egy napocska, hanem sokkal több annál, a világ világosság, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb világosság. Váltságműve beragyogja az egész világot, és fényt hoz a világ sötétségébe. Egyszer a lányom még osztály kirándulásán, amikor még kisebb volt, általános iskolás, akkor megnéztünk egy képkiállítást az osztályával és a bennünket kísérő szülőkkel, tanítókkal, és csodálkozva jön oda hozzám az egyik felnőtt, és kérdezi, hogy hogy van az, hogy Józsefnek és Máriának nem volt pénzük, hogy kifizessék a szállást Betlehemben, és most olyan ruhákban ábrázolják őket, amilyenben gazdag emberek járnak. Hát mondom, először is nem azért nem kaptak szállást, mert nem volt pénzük, hanem egyszerűen telve volt minden szálláshely. Különben is a művészi szabadság megengedi, hogy olyannak fesse le Jézust és a Szent Családot, amilyennek ő látja. Egy németalföldi festő az úgy festi le őket, hogy gazdag embereknek, vagy gazdag emberek szerint hordott ruhában vannak, bő redőkkel tarkított drága ruhákban. Mindenkinek olyan a Jézus képe, amilyet fest magának. Nekünk meglepő, de tulajdonképpen természetes, hogy egy néger kisgyerek az göndör hajjal, fekete bőrrel rajzolja le Jézus Krisztust, az európai ember pedig így képzeli el, ahogy mi elképzeljük, hosszú hajjal és szakállal. A néger kisgyerek feketének képzeli el Jézust, mert közel áll a szívéhez. Az európai emberek úgy képzelik el, mint egy nazírt. Magától adódik a kérdés, hogy milyen a mi Jézus képünk. Arról a képről, amit mi festünk Jézusról, remélhetőleg egy gazdag Jézus tekint le ránk, aki bőségesen osztogatja szeretetét. Ő a világ világossága. Gyerekkorukban gyermekeinknek, vagy kiskorukban gyermekeinknek sokat meséltünk Gianni Rodari egyik mesekönyvéből, amiben a Nap és a Felhő című mese is található, és lehet, hogy ezek a mesék nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is szólnak. És azért szeretném nagyon röviden elmondani, hogy jobban megértsük, hogy milyen is Jézus szeretete. A felhő reggel, a nap reggel fel kell, és osztogatja a sugarait, és ragyog az egész világra. A felhő pedig irigykedve és bosszankodva azt mondja, hogy osztogass csak a sugaraidat, majd meglátod, hogy estére semmi sem marad. A nap az nem törődik vele, továbbra is végzi a dolgát, ragyog a világra, osztogatja a sugarait, de este azért a biztonság kedvéért megszámolja, és íme az összes sugara megvan. Egy sem hiányzott. Így osztogatja Jézus Krisztus az ő kegyelmét, szabadítását és szeretetét. Ő a világ világossága, sugározza ránk szabadítását és szeretetét, mert szeretete soha el nem fogy, és az ő szabadítása soha el nem múlik. Szenteljük Istennek magunkat, hogy minél többször megtapasztalhassuk a mi Urunk Jézus Krisztus ránk ragyogó szeretetét és soha el nem múló szabadítását. Amen. Feleljünk a mi Urunk Istenünk megszólító szavára imádsággal, könyörögjünk eképpen. Urunk Istenünk, a hatalmas vizek hangjánál, a tenger fenséges morajlásánál fenségesebb az Úr a magasságban. Urunk, a vizek zúgása idején add, hogy megérezzük felséges jelenlétedet, aki a magasból uralkodsz mindenen. Ha te akarod, akkor előtted elcsendesednek mind a zúgó és veszélyes vizek, és értelmet nyer a parton állók élete. Adj szeretetet partjain ebben a hónapban kellemes pihenést sok kicsi és nagy gyermekednek, jól és szépen eltöltött vakációt, hogy elfáradt életünkben kikapcsolódást találjunk. Adj imádsággal befejezett meghitt estéket, és meleg napsugarat fényében adj boldog reggeli ébredéseket. Az utakon és a vizek partjain, a hegyekben és más országokban légy Atyánk mindannyiunk őrizője, taníts meg minket arra, hogy mindig és mindenhol veled maradjunk. Taníts meg bennünket arra, hogy neked szenteljük magunkat, hogy minél többször, minél inkább megtapasztalhassuk Jézus szeretetét és bűnből való szabadítását. Könyörgünk a mi Urunk Jézus Krisztusért, hallgass meg imádságunkat, legyen a tied a dicsőség és a hatalom mind örökké. Amen. Mondjuk el a mi Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem néktek az adakozást, tudván azt a jókedvű adakozót szereti az Isten. Fogadjuk az áldást. Áldjon meg titeket az Úr, és védjen meg titeket. Töltse meg szíveteket gyengédséggel, és lelketeket örömmel, fületeket zenével, orrotokat jó illattal, nyelveteket énekkel, amelyben testet ölt a remény. Jézus Krisztus, az élő víz legyen mögöttetek, hogy megvédjen titeket. Legyen mellettetek, hogy kísérjen titeket, legyen bennetek, hogy megvigasztaljon titeket. Legyen fölöttetek, hogy megáldjon titeket. Az életadó lélek adja leheletét belétek, hogy gondolataitok szentek legyenek. Cselekedjék bennetek, hogy munkátok szent legyen. Vonja magához szíveteket, hogy azt szeressétek, ami szent. Erősítsen meg titeket, hogy megvédhessétek azt, ami szent. Vegyen szállást szívetekben, öntözze annak szárazságát, olvassza fel hidegségét, gyújtsa lángra szeretetével szívetek legbelsejét, és adjon nektek igaz hitet, biztos reménységet és őszinte, tökéletes szeretetet. Amen.